Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. Pálos rendünk történetéről és lelkiségéről szóló sorozatunk következő részét hallják a kedves hallgatók. A pécsi Pálos kolostorral, a pécsi Pálos templommal foglalkozunk. Ennek a Pálos templomnak a történetét ismerteti dr. Bőzsöny Ferenc, a Kossuth Rádió nyugalmazott főbemondója, aki egyúttal a Pálos rend konfrátere, vagyis tiszteletbeli rendtagja a Pálos rendi közösségünknek. Az ő felolvasását már korábban is hallották a kedves hallgatók. De még mielőtt a Pálos templomnak a történetét meghallgatnánk, egy-két dolgot még el szeretnék mondani a Pálos kolostorral kapcsolatosan Pécset, bár már korábban ezt ismertettem. Számomra nagyon kedves ez a hely, hiszen amikor 1990-ben beléptem a rendi közösségbe, és már előtte is, amikor tájékozódtam, kerestem az ismerettséget, a kapcsolatot a pálosokkal, akkor többször megfordultam már itt ebben a pálos templomban, és nagyon megragadott nem csak a hely, ahová épült, hanem maga a templom is, illetve a hozzá kapcsolódó kolostor, ami persze akkor még nem a rend kötelékében volt, amikor ismerkedtem a renddel, akkor még egy leánykollégium volt, aztán később éppen a fordulatkor megkapta a püspöki énekiskola a Pálos kolostornak az épületét. A püspöki énekiskola különben egy nagyon régi hagyomára nyúlt vissza, a pécsi székesegyházhoz tartozó iskola volt ez, ahol a fiú gyermekeket tanították, nevelték, és hát természetesen a nevelés és a tanításnak egyik fő célja volt, hogy megtanították őket énekelni, és a pécsi székesegyházban teljesítettek szolgálatot. A pécsi püspöki énekiskolából többen kikerültek a későbbiek folyamán olyanok, akik a papi szolgálatot választották. Na, ezt az iskolát indították újra 1990-ben, ez is megérdemelne különben egy külön műsort, hiszen nagyon érdekes ennek a pécsi püspöki énekiskolának a története. Ők végezték ott tehát a tanításnak a feladatát, munkáját, kis zegzugokban, kicsi termekben, kicsi szobákban, de nagyon hangulatos volt, ahogy ez a sok fiú lelkesen ott voltak, és hát időközönként lehetett hallani, hogy ők gyakoroltak, énekpróbát tartottak, hogy aztán később a székesegyházban énekelhessenek. Ennek a püspöki énekiskolának lett aztán később az utódja, és folytatódott tovább a katolikus iskolai képzés a Szentmór katolikus iskola központban, amely aztán később persze elkerült onnét a Pálos kolostorból, de egy pár évig itt voltak, és velük együtt éltünk természetesen, hát jó hangulatban, jó kapcsolatban. Számunkra csak egy-két szoba volt elkülönítve, először még csak a templom melletti részből, de aztán utána a kolostorból is egy-két szoba, aztán megnyíltak a befalazott falak, ez nagy élmény volt, összenyíltak a folyosók, és aztán így már jobban átjárhatóvá vált a kolostor épülete, még akkor is, hogyha az iskola ott működött, aztán a későbbiek folyamán teljes egészében a rend vette birtokába, és élhette a szerzetesi életét a kolostor teljes épületében. A kolostor mellé épült új épületszárny, az egyelőre kollégiumként működött, legfőképpen egyetemista fiúk voltak ebben a kollégiumban, akik különböző egyetemekre jártak Pécs városában, és ebben a kollégiumban töltötték a éjszakát, illetve itt készültek föl tanulással a vizsgákra. Aztán későbbiek folyamán ez az új szárny is átkerült a rend tulajdonába, és most jelenleg ott van a Pálos rend tartományfőnöki hivatala, illetve egy-két vendégszoba is található ebben az épületben. Az újraindulás itt a pécsi Pálos templomban 1989. május 9-től volt, amikor ugye Bolyós Ákos atya személyében ő beköltözhetett ebbe a templom melletti lakrészbe, és itt indulhatott meg a novícius képzés is, Aztán ugye, amikor a noviciátus az újoncév letelt, akkor a kispapok, többek között én is, a Pécsi Hittudományi Főiskolára jártunk, és ott végeztük a tanulmányaikat, amely 1991. szeptember 23-án nyitotta meg ismét a kapuit. Én az elsők között voltam, akik ebben a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolában tanulhattam. Ugyan már én negyedéves voltam, hiszen előtte már 3 évet elvégeztem a győri szemináriumban. A pécsi kolostorunk különben, de hát eredetileg nem kolostornak épült itt fönt a hegyen, hanem egy pince volt, szőlészet volt. Nagyon komoly pince van, természetesen ez most is megvan, és az alsó épület, a présház és maga a pincének az épület, az nagyon erős, kemény falakból van. Ezt még Zichy Gyula pécsi püspök vásárolta meg anno a pálosok számára, és ennek a présháznak a tetejére épült rá a kolostor 1934-ben, amikor a pálosok visszajöttek, és a sziklatemplomból ide kerültek a pálos noviciusok, és végezték a tanulmányaikat. Ennyit előjáróban erről a pécsi pálos templomról és kolostorról, most tehát hallgassuk meg a pálos templomról szóló ismertetőt.
A pécsi pálos templom. A pálos templom a modern magyar építészet egyik legszebb alkotása. Nem csak építészeti elvei, technikai megoldásai, hanem a keresztény liturgiával fenntartott, azt szolgáló adottságai miatt is. A templom látványa a délfelől felkúszó Hunyadi út hegyre emelkedő utolsó kanyarjától meghatározó. Tömegével, hozzá lazán kapcsolódó tornyával a környék optikai szervező erejévé vált. Sokat idézett, fényképezett műalkotás, amely az élő egyházi életnek is jelentős központja. A templom pálos szerzetesek számára épült. 1928-ban pályázatot írtak ki Pécs belvárosának szabályozására. A verseny nyertesei Dörre Endre, Weichinger Károly és Kőszegi Gyula. Pályázatukban kitértek a Széchenyi tér kialakítására, az egyetemi centrum elhelyezésére, a Balokánstrand sporttelepeire, a Mecsek villa övezetére, a magaslati kilátó útvonal terveire, amelynek várossal kapcsolódó fő útvonalával a Hunyadi úttal szemközt templomot képzeltek el. Szinte természetes volt, hogy az 1934-ben Magyarországon újra megtelepedni engedett rendszámára egy olyan építész formálja meg a terveket, aki az egyházi építkezésekben már bizonyította érintettségét és alkalmasságát. A szegedi Demeter toronyba már tervezett keresztelő medencét és a románkori kőmaradványok elhelyezésére is tett javaslatokat ebben a 13. századi építményben. A Pécsit megelőzően nyertes tervpályázat eredményeként 1931-ben felépítette a kelemvölgyi Szent Háromság plébánia templomot, 1932-ben pedig a Gellért-hegyi sziklatemplomot. Természetesen számos világi építészeti mű és terv is kapcsolódik a nevéhez. Később a Műegyetem középület tervezési tanszékének tanára lett, Kossuth díjat az egyetem új épületeiért kapott. A Mohácsi fogadalmi templom Árkai Aladár és Bertalan művének építése már 1926-ban elkezdődött, ahol az acél, a nagy üvegfelületek és a vasbeton polgárjogot nyert. Szerte az országban erős törekvések mutatkoztak az egyházi építészet megújítására. Ennek a fellendülésnek a része a pécsi pálos templom felépítése. Az idézett városrendezési tervpályázattal is összefüggésben a pécsi pálos templomot tehát Weichinger Károly tervezte, és kivitelezését Marsai Márovics Andor, az akkori idők legjobb pécsi építési vállalkozója végezte. A Magyarországra 1934-ben érkező lengyel Zembruszki Mihály atya és növendékei tették le az épület alapkövét 1936-ban, majd a jó ütemben folyó építkezések eredményeként 1937-ben Zichy Gyula kalocsai érsek egykori pécsi püspök szentelte fel a templomot Szent Imre tiszteletére. A templom hossza 40, szélessége 15 méter, a főhajó szélessége 8 méter. A templom belső terét a két oldalon elhelyezett árkádíves pillérsor három hajóra osztja. Az oldalfalak szépen fugázott vörös téglafalazatát harmonikusan egészíti ki a merőleges felületek vakolatának fehérsége. A templom a klasszikus bazilika forma némiképpen átírt változata, amennyiben a toldalékokkal már magán viseli az európai építészet történetének is néhány jellegzetes jegyét. A hely adottságainak megfelelően a szentély északra néz, a bejárat délen van. Az épület leginkább hangsúlyos nézete a főhomlokzat. Széles lépcső vezet fel a pódiumra, a homlokzatnál szélesebb előtérre, ahonnan oldalirányok felé a templom bármely külső részének megközelítése lehetővé válik. Keletre csupán egy a párkány magasságát alig meghaladó méretű toronykezdemény van, ami az épület szokásos főnézetéből nem is látszik. Az egész templomra jellemző az egységes kőragási technika, ami az épület tömegszerűségének páratlanul természetes, egyszerre érdes természetes, ugyanakkor finoman kiegyensúlyozott, kiszámított jelleget ad. Minden részlete annak a kékes-szürke kőanyagnak a hatásait hordozza, amelyet az építés során felhasználtak. A pécsi helyi építészetben is hagyományai voltak az ilyen kőfalazási technikának. A helyi dolomitos terméskőből rakott szabálytalan háló mintázatú homlokzat síkját középen két tengelyesen azonos szélességű nyílássor bontja meg. A bejáratként is szolgáló földszinti, plasztikusan keretezett árkádívek nagyobb magasságúak, mint a fölöttük elhelyezkedő négy félköríves ablak, amelyek a templomtér és a kórus megvilágítását szolgálják. Az emelkedő tetősíkok találkozási pontjában a homlokzat háromszögének közepén található a kereszt. Nyugat felé három árkádíves nyílással egy irodateremsort is magába foglaló csatlakozó épület köti össze a templom testét a toronnyal, amely 26 méterre magasodik a templom fölé. A főhajó tetejének gerincvonalával azonos magasságban egy finoman hangsúlyozott kis párkányzat fut körbe a tornyon. Innen indulva törik át a torony falát dél és nyugat felé, a vasbetonból megformált, elnyújtott két tengelyes nyílások, amelyeken keresztül a harangokra láthatunk. Eredetileg négy harang, egy kettő, egy négy, egy nyolc és egy tíz mázsás függött itt, de a második világháború során a négy és a nyolc mázsás harangokat elvitték. A nagy harangot 1938-ban, Szent István halálának 900. évfordulóján egyszer s mind a templom felszentelésének tiszteletére üntötték. A szépen fúgázott oldalfalakat mindkét oldalon négy-négy félköríves felülvilágító ablak bontja meg. Hasonló, csak nagyobb arányú két bejárati ív uralkodik a déli homlokzaton, a belső tér felől nézve a kórus alatt. A főhajó végén a szentélytere a főhajó szélességére szűkül le, magassága azonban meghaladja a főhajójét. Az épület külső tömege jól érzékelhetővé teszi a főhajó és a szentély kapcsolatát. A szentély világításáról a déli irányba néző felmagasított szentélytér ablakai gondoskodnak. A templom belső ugyan háromhajós, de a mellékhajók szinte csak a hívek közlekedését szolgálják. A modern templom építészet egyik jellegzetessége ez is. A másik a korszerű szerkezet megjelenítése. Vörös téglafalak, a mennyezeteket hordozó betonoszlopok és ívek. A szentély erőteljes megvilágítása, az oltár fénnyel történő kiemelése is az 1930-as évek jellegzetessége. A mellékhajókat mindkét oldalon 7-7 vakolattal burkolt, harán tartó szerkezet hozza létre, amelyeknek a falak felé forduló felső íve adja a mellékhajó képzetét. Ezt a térélményt segíti érvényesülni az egyszerű, préselt falemezből készült barna sík mennyezet. A szentély főfalán, a fehér márvány főoltár fölött és egy rusztikus barna fakereszt alatt van Ómann Béla 1938-ban készült nagyméretű domborműve, amely a rendkultuszában központi helyet elfoglaló Szűz Máriának és a templom védőszentjének, Szent Imrének állít emléket. Az oltárdomborműben a rendnek nevet adó Szent Pál és a rend reguláit megformáló tanításait leginkább befolyásoló egyházatya Szent Ágoston látható. Mellettük a magyar szent királyok István és László, valamint a szent életű fiatalember István király fia Imre herceg alakjai vannak. Az angyalokkal körülvett Szűz Mária alakja előtt az apródnak látszó Szent Imre térdel, és megérinti a szűz köntösét. A nagy szent királyok mindegy a háttérből szemlélik, támogatják az eseményt. Nincs egyébről szó a domborművön, mint arról, hogy az országot megtestesítő Imre herceg Mária oltalmába ajánlja magát a szűzanya dicséretére. Az oltár dombormű három részből áll. Jobb oldalán az ívesen rövidülő tábla felső részében van Szent László király alakja, a katona szent, aki mögött két középkori viseletben lévő harcos látható fegyvereikkel. László alatt Szent Ágoston látható. A mellette lévő angyal és a kagyló a szent legendájára utal. Ágoston egy alkalommal a Szent Háromság titkán gondolkodva egy angyallal találkozott a tengerparton, aki mint kisgyermek a tengervizét merítgette át egy kis üregbe kagylóhé segítségével. Az Isten így adta tudtára a püspöknek, hogy az emberi értelem épp úgy nem tudja felfogni a Szent Háromság titkát, mint ahogy a kis üreg sem képes befogadni a tengervizét. A baloldali táblán Szent István király látható, a tevékenységét és művét oly-jól jellemző keresztelés karddal. A jobb oldalon lévő Ágostonnal egy vonalban István alatt helyezkedik el remete Szent Pál. Mellette a pálmafa a két oroszlánnal és a holló, amely egy darab kenyeret tart a csőrében. A középső táblában Szent Imre és Szűz Mária alakja. Mária mellett és fölötte négy angyal, akik őt kísérik, illetve megkoronázzák. A diadalív mellett a jobbra lévő kis fal felületen a szedília, azaz a papi szék mögött van a pécsi Rétfalvi Sándor szobrászművész 1977-ben készült Jézus születését ábrázoló bronz domborműve. A karácsonyi ünnepkör felidézését szolgáló dombormű kompozíciója valamelyest idézi annak a rövidüléssel stilizált szárnyas oltárnak a formáit, amely a szentély főfalán látható. Szerkesztetnek szegecsekkel konstruált oltártáblának tetszik, amit kerekformába befogott betlehemi csillag kapcsol össze. A dombormű felső részén három angyal látható. A baloldali táblán látható a három király látogatásának jelenete. Három különböző módon jellemzett a kis dedelé járuló alakot látunk, akik az elkészített ajándékaikat átadni készülnek a szent családnak. A jobb oldali táblán két pásztor van jellegzetes viseletükben az ajándékként átadandó bárányokkal. A két jól látható bronzszegecsekkel jelképesen egy főtartóra szerelt oltártábla középső részét egy nagy kerek dombormű forma foglalja el, közepén a Szent Család jelenettel. A boldogságos szűzanyai Szent József szolgálnak az édesanyja ölében fekvő kis Jézus háttereként. A dombormű keresetlensége és kedvessége, valamint modern formanyelve nem mondanak ellent egymásnak. Olyan mű Rétfalvi Sándoré, amely a főoltár fölötti nagy domborművel, illetve a bal oldalon lévő szószék bronz domborműveivel méretben, színben és az anyagokhoz tapadó érzéki tapasztalatnak is megfelelően egységet teremt. A belső tér egységének meghatározó része az ugyancsak Ómann Béla készítette henger alakú szószék, amelynek bronzburkolata Boldog Özséb látomását örökíti meg. A főhajóval szemközt sugárkoszorús dicsfényben a Szentlélek galambja látható, Özséb atya és Bátori László pálos szerzetes, szentírás fordító alakjai között. Az 1938-ban készült ambó alsó részén Jézusnak az apostolokhoz intézett szavai olvashatók, amelyeket mennybe menete előtt mondott nekik. Elmenvén az egész világra, tanítsatok minden nemzeteket. A baloldali mellékhajó szentély melletti végződésében az egykori Líceum templomból származó remete Szent Pált ábrázoló barokk festmény van, amelynek aranyos kerete sejteti, hogy a jelenlegitől eltérő építészeti környezetben szolgált korábban. Az ismeretlen festő képén, pálmalevélből font ruhában, remete Szent Pál a kies sivatagi tájban, egy barlang közelében térden állva imádkozik egy egyszerű fa kereszt előtt. Hátterében a jelképekén megjelenő pálmafa van, amely mögött romantikusan megfestett, mozgalmas, hajnal vagy alkonyati mennybolt ad hangulati egységet a képnek. Más helyekről származnak a templom belső terében elhelyezkedő szobrok. A kígyóra lépő imádkozó Mária, valamint a gyermek Jézus tartó Szent Antal szobra. A templom oldalfalán Faragó Piroska, magyar egregyi művésznő keresztúti képeit helyezték el. A jobboldali mellékhajó végén lévő kis kápolna bejárata mellett áll Szent Júdás Tádé szobra. Ugyanebből a hajóból nyíló kis kápolnában kapott helyet a Częstochowai Fekete Madonna kegyképének az a másolata, amelyet az 1934-ben szülőföldjére visszatelepülő pálosok hoztak magukkal Lengyelországban. A templom előtti téren áll az 1948-ban felszentelt Szűz Máriát, mint a világ királynőjét ábrázoló fehér kerámia szobor, amelyet a zsolnai gyár kiváló tervezője Sinkó András készített. Kolostorunk különös gondot fordít a lelki vezetésre, a gyuntatásra, a fiatalok és a nagycsaládosok pasztorációjára, az idősek és betegek lelkipásztori ellátására, a templomi hitoktatásra és ministráns képzésre, valamint a szegények és elesettek segítésére. Egyébként a Pécsi Pálos templom állandó programjairól, a templomban található hirdetésekből és az ott kapható kiadványokból tájékozhatnak a kedvesének.
Kedves testvérek, a Pálos templomról szóló ismertetőt hallották. Pécs városában egy nagyon szép helyen található ez a templom, a Szent Imre templom. Dr. Bőzsöny Ferenc, a Kossuth Rádió nyugalmazott főbemondója olvasta fel az ismertetőt. Nagyon köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
Kedves hallgatói család! Néhány éve a Mária Rádió Világcsalád által szervezett 3 hónapos képzésen vettem részt Rómában. Az előadások a Szűz Mária római főtemploma közelében zajlottak, ezért a társaimmal gyakran ellátogattunk oda. A baldakinos pápai oltár feletti diadal ívben értékes mozaikképek láthatók. Emlékezetes maradt számomra, hogy az egyik tanárunk, aki keresztény ikonográfiával foglalkozik, 3 órát szentelt a hitünk titkait ábrázoló képek bemutatásának. Az Istenanya tiszteletére épült bazilikának különös története van. Egy gazdag, de gyermektelen patrícius házaspár álmában a szűzanya határozta meg, hogy oda épüljön föl a templom, ahol havazni fog. Ugyanezt az álmot Liberius pápa is látta. Rómában ritkaságnak számít a havazás még télen is. Rövidesen mégis az év egyik legforróbb éjszakáját követő reggelén csak egy helyen havazott Rómában. Ott épült fel a boldogságos Szent Szűz tiszteletére szentelt legősibb templom. A bazilikában található a híres szűzanyát ábrázoló kegykép, amelyet a hagyomány szerint Lukács evangélista festett egy Szent József által készített asztallapra. Nagyszent Gergely pápa egy pestis járvány alkalmával elrendelte, hogy a képet körmenetben hordozzák körül a városban, és a járvány megszűnt. A csoda emlékére lett a kép neve Salus Populi Romani, a római nép szabadulása. Ferenc pápa mindegyik külföldi apostoli útját a kegykép előtti imádsággal kezdi. A főoltár alatt őrzik a jászol erekjét, Jézus jászolának maradványait. Havas boldogasszonyra augusztusban emlékezünk. Egy zarándoklat alkalmából volt szerencsénk a búcsú napján betérni a bazilikába. Ezen a napon fehér rózsaszirmok szórásával a magasból emlékeznek meg a nyári havazásról. Ma is vannak csodák. Ennek egyik bizonyítéka a Mária Rádió. Működése maga a csoda. Az Isten szülő, szűzanya, az önkéntesek és a hallgatói család anyagi áldozatai által tartja életben és működteti rádiónkat. Köszönöm, hogy a nyári hónapokban is imáinkkal, önkéntes munkánkkal és anyagi támogatásunkkal eszközként szolgálhatunk az Isten kezében.
Lépes Lóránt atyát hallották.
Kedves hallgatóink, Lukovics Milán vagyok. A Mária Rádió működésének alapja az imádság. Hallgatóinkkal együtt imádkozunk az egész világért. Imádkozó csoportjaink megerősítésre szorulnak, és új csoportokra is szükségünk van. Egy-egy csoport jellemzően havonta egyszer kerül sorra a rádió műsorában. Távolról is van mód bekapcsolódni az imádságba, tehát aki nem Budapesten lakik, nem feltétlenül kell bejönnie a stúdióba, hanem az internet vagy a telefonkapcsolat segítségével tud részt venni a közös imádságban. Olyanok jelentkezését várjuk, akik szívesen bekapcsolódnának egy-egy imádkozó csoportunknak a működésébe, vállalják azt, hogy havonta egy alkalommal élő műsorban imádkoznak hallgatóinkkal együtt. Kérjük, hogy jelentkezzenek a Mária Rádió recepcióján a 061-373-0701-es telefonszámon. Kérjük, hogy továbbra is imádkozzanak velünk együtt, várjuk új imádkozó önkéntesek jelentkezését. Köszönöm a figyelmüket!